Sok szeretettel köszöntjük a Vezes olvasóit és hallgatóit, ez itt a Vezes Csapat Rádió. Egy eléggé szokatlan felállásban Horváth Zsolt főszerkesztő a beszélgető kollégám, én Kovács Olivér vagyok, és a Forma 1-es katari nagydíjat fogjuk kivesézni, többek között Lewis Hamilton újabb dominás sikerével, Max Verstappen mentésével és Fernando Alonso mondhatni meglepetés dobogójával. Köszöntelek, Zsolti!
Szia, Olivér, sziasztok! Újra itt vagyok. Csak annyit akartam még így elárulni a házunk tájáról, hogy betegség miatt kellett pótolnom embereket, aztán egy másik, az pedig inkább technikai ok miatt lettünk ketten. De itt vagyunk, és mivel a Forma 1-hez való rajongásunk nem csökkent, úgyhogy az adásnak is meg kell születnie, és helye van. És örülünk, hogy ti is itt vagytok velünk.
Mondhatni, az élet nem áll meg a Vezes Csapat Rádióban. Kettő futam maradt hátra a 2021-es szezonból. Egy egészen új helyszínt ismerhetett meg a száguldó cirkusz világa. Katar, ami eddig a MotoGP közel-keleti mekkája volt, most a Forma 1 mutatkozhatott be rajta úgy, hogy korábban nem igazán voltak formaautós versenyek ezen a helyszínen. Még 2009-ben a ázsiai GP2-es sorozat látogatott el ide, és egyébként Sergio Perez személyében ottani futamgyőztes is jelen lehetett ezen a hétvégén, de ettől függetlenül lehetett rá számítani, nem az előzések tették izgalmasra ezt a futamot, hanem sokkal inkább a pálya melletti események.
De ugyanakkor szerintem amennyire azt hallottuk, hogy itt nem lesz előzés, ehhez képest azért nagyon sok előzés tudott megvalósulni a célegyenes végén, illetve hát az utána lévő kanyarkombinációkban volt próbálkozás. Tehát nem az előre beharangozott vonatozásé lett a főszerep. Igen, a rajtpozíció és utána a rajtnál történt események miatt nagyon sok minden eldőlt, de azért a pályán elég sok történés volt, elég, hogy csak Sergio Perez előretörésére gondolunk.
Igen, valóban agilis volt Pereznek a felzárkózása, de mielőtt még ennyire előre rohannánk, picit kapargassuk meg a szombati eseményeket is, hiszen két rajtbüntetés bolygatta meg kicsit a közvéleményt, ugyanis Valtteri Bottas és Max Verstappen is hátrasorolást kapott a versenyfelügyelőktől, ugyanis sárga zászló alatt nem vették el, amikor Pierre Gasly a Q3 végén, hát hogy mondjam, problémái voltak a gumival és az első szárnyal. Hát lényegében a 15-ös kanyar kijáratánál ott a magasított kerékvetőnél leakadt az első szárny, és akkor ki is vágta a jobb első gumit, és hát ezt figyelmen kívül hagyta mind Verstappen, mind Bottas. Annyi volt a különbség kettőjük esetében, hogy Bottas a úgymond szimpla sárga zászlót hagyta figyelmen kívül, még Verstappen esetében a duplát.
Viszont nekem egyébként abszolút nem volt ez kérdéses. Ez szerintem pontosan olyan eset volt, amikor az ember autót vezet, van egy kereszteződés, ahol jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Ha a jelzőlámpa nem működik, vagy sárga villogón van, akkor a kressz alapvető szabályai lépnek életbe. Nekik nem van egy segítségük, hogy a kormányon kapnak jelzést a sárga zászlóról. Ez esetben nem kaptak jelzést a sárga zászlóról a kormányon, viszont a pályabíró jelzett, és teljesen nyilvánvalóan az a jelzés ugyanolyan értékű, és ugyanúgy figyelembe kell venni. Tehát a Red Bullnak az a magyarázkodása, és utána az FIA-ba való beleszállása, hogy egy inkompetens és önmagától döntő pályabíró hozott, hogyha a Gaslyval valami baleset történt volna, akkor meg azért hibáztatnak az FIA-t, hogy miért nem jelzett a pályabíró. A szabályok egyszerűek, sárga zászló volt, el kell venni. Tehát, hogy szerintem ezek a büntetések csak egy kis nagyobb volt a füstje az egész, mint a lángja, megkapták a büntetésüket, és kész, a szabály szerint.
Igen, bármennyire is, hát hogy mondjam, eléggé váltakoztak a pillanatok, amikor érvényben volt a sárga zászló, meg az is, amikor nem, tehát aki követte esetleg a live timingot, az láthatta, hogy hol fölvillant, hol nem villant föl, illetve bizonyos idő után már föl se villant, de ettől függetlenül, ahogy azt esetelted a hétköznapi példán keresztül, minden egyes jelzést figyelembe kell venni, hiszen épp erről is szól ez a történet, hogy megosztják a figyelmüket ennyire a versenyzők, hogy a legapróbb rezenést is észreveik, ami az ő dolgokat befolyásolhatja, hiszen például Fernando Alonso el tudta venni, Sebastian Vettel ugyancsak elvette.
Igen. Úgyhogy azt gondolom, ezt, de ugye ez annyiban befolyásolta, hogy Bottas 3, Verstappen 5 rajta és büntetéssel hátrébb került a rajtrácson. És Tehát kicsit más lett a rajt. Gasly és Alonso még előkelőbb helyre kerültek, mint
A
ahogy egyébként
második
az
és
időm.
harmadik
Igen.
helyre, úgyhogy valóban egészen érdekes rendhagyó sorrend alakult ki a pole pozíciós Lewis Hamilton mögött, aki semmitől sem zavartatva szerzett egy újabb rajt elsőséget. Jó kérdés, hogy egyébként mi vezethetett ahhoz, hogy ennyire domináns volt Hamilton, mint az időmérjegyzésen, mint a versenyen, mert az ezzel kapcsolatos álláspontok elég eltérőek, mert láthattuk Hamiltonnak a braziliai tarolását, ahogy átgázolt a mezőnyön a vadonatúj motornak köszönhetően. Itt azonban a Mercedes szállítása szerint nem ez az erőforrás, hanem az egyel korábbi, ami szintén nincs agyongyötörben, volt behelyezve az autóba. Viszont ezzel párhuzamosan a Red Bullnál meg az a helyzet alakult ki, hogy a hátsó szárny, a DRS probléma továbbra sem oldódott meg, éppen emiatt visszatértek egy korábbi specifikációhoz, ami ugyan inkább a leszorító erőt helyezte előtérbe, viszont az állítható hátsó szárny a DRS működését megbízhatóbban biztosította.
Hát én ebbe sosem fogunk belelátni, addig még el nem árulja utólag, majd 5 év múlva a Toto Wolff, vagy bárki, aki könyvet ír erről az évadról. Az ilyen információk szerintem kifejezetten háborús információk, dezinformálás, az ellenfél megfélemlítése, hogy na, akkor készüljetek, mert a következőre visszahozzuk azt a irtózatos motort. Lehet, hogy így van, de mivel pont a Mercedes hátsó szárnyával is van valamiféle variálás, mondjuk így, hiszen nem tudjuk, mert a Red Bull azt mondja, hogy trükközik a hátsó szárnyal, a Mercedes azt mondja, hogy a sokszorosát is bírja az FIA tesznek az ő hátsó szárnyuk. A Red Bull azt mondja, hogy szerintem nem az volt fönn az autón, a Mercedes azt mondja, hogy az volt fönn az autón, tehát, hogy annyira sokszereplős ez az információ, de a tény, hogy ha nem is azt a dominanciát, amit láttunk Brazíliába, de Katarba is Hamilton nagyságrendileg megközelíthetetlen volt. Tehát ő diktálta a tempót, és nem tudjuk, hogy mennyit hozott ki az élen, hiszen az élről miután ellépett, és kialakította aztán nem is tudom, 4, 6, aztán 8 másodperces különbséget, onnan már könnyen tudta kontrollálni, és azt mondani,
is.
Igen, hogy kontrollálni azt, hogy milyen tempót is kell neki ahhoz menni, hogy maga mögött tartsa az őt üldözőket.
És ezen a ponton biztatnám olvasóinkat, hallgatóinkat arra, hogy az adás interaktív, éppen ezen jellegből fakadóan bátorítjuk őket arra, hogy kommenteljenek, szóljanak hozzá a témához, vagy esetleg van valamilyen véleményük, vagy kérdésük, ami az adáshoz tartozik, akkor nyugodtan.
Mielőtt még a győztesekről beszélünk, szerintem érdemes arról szót ejteni, hogy milyen furcsa volt, vagy érdekes az, hogy többen próbálkoztak olyan stratégiával, amit a Pirelli föl sem említett, nem is gondolt róla, hogy erre szükség lehet, mégpedig azt, hogy mondjuk egy kiállás a stratégiával valaki megpróbálja ezt a versenyt teljesíteni. Volt, akinek sikerült, volt, akinek nem.
Volt.
Hiszen a Pirelli mindenképpen azt mondta, hogy hát itt többféle variáció történhet, de hogy ez két kiállás lesz, az tuti. És mindenképpen az a biztonságos is. Lehet,
Na,
hogy igazuk volt.
Tudni lehet a katai gumihelyzetről, hogy a Pirelli a három legkeményebb abroncsát hozta el ide, a C1, C2, C3 jelöléseket.
Igen, mert az a pálya itt nagyon
Igen,
eszi a gumit.
Az előző
érdes.
Adásban, hogy borzasztóan guminyírkos pályáról beszélünk, ugyebár tempós kanyarok egymás után, és éppen ezért még ennek ellenére felmerült a hétvégét megelőzően, hogy akár egy kiállásra is teljesíthető a verseny, de aztán a Pirelli a hétvége közepén felemelte a mutatóját, hogy na. Itt inkább a két kiállás az, ami reális lehet, amit például a két élolvas követett is, Verstappen és Hamilton, viszont voltak, akik egy kiállásra próbálkoztak, és a többségük sikeresen, azonban négy baleső defekt borzolta a kedélyeket, például Valtteri Bottas nyitotta a sort, aki az első etapja végén a 33. körben kapott defektet. Az ő esetében viszont még nem a kemény abroncsok durrantak el, hanem a közepesek, tehát ott valóban már egy nagyon komoly mértékű terelésről lehetett szó.
Ami érdekes volt egyébként ebben a helyzetben, hogy mintha a Netflix rendezte volna az elejét a versenynek. Tehát, hogy mit láttunk? Azt láttuk, hogy a Bottas ott autókázik, és utána Toto Wolff fölhív a telefonon, hogy hello, I'm Toto, és Most már jó lenne, hogyha ezeket a srácokat leelőznéd. Persze nem, a nagyon jó a rendezője tekintetben a Forma 1-nek, mert hogy nem vág be mindent. És nem tudjuk, hogy egyébként emellé társult-e az, hogy magasabb fordulatszámra engedélyezték a motort, neki nagyobb motorteljesítményt kaphatott. Tehát, hogy azért tudta ezt bíztatni arra, hogy jó, akkor most van a plusz teljesítmény, most kell nyomnod, mert csak annyit hallottunk, hogy mint egy drámai filmben, jó, akkor ezeket előz meg, és Bottas megtátosodva elkezdte előzgetni az ellenfeleit, és sokkal többet vett ki az első gumikból. Tehát ez nekem egy nagyon, nagyon ilyen filmszerű, Netflix rendezésű dolog volt, hogy onnantól kezdett előzni, mintha nem tudta volna, hogy azért van a pályán, hogy neki előzni kell. És utána hát egész jól csinálta. Egyébként Perez sokkal hamarabb neki látott a fölzárkózásnak, hogy pontokon segítse Red Bullt, Bottas később, de ő is nagyon jól halt egészen addig, amíg meg nem pecsételte a sorsát, ez az abroncs probléma.
Valóban érdekesen alakult Valtteri Bottas versenye, hiszen a harmadik sorból rajtolhatott a büntetésével együtt is, mégis a rajt után jelentősen visszaesett a 11. helyre, és így például Sergio Perez is elé került az első métereken, aki kiesett a Q2-ben, nem tudott tovább jutni a Red Bull-lal, ami a szombati nap egyik legnagyobb meglepetése volt, hiszen az a Red Bull-lal a legtöbb körülménytől függetlenül illett volna bejutni a Q3-ba. Ennek ellenére ez nem sikerült a mexikónak, még lágygumikon sem. Viszont innentől kezdve teljesen szétnyílt az olló Bottas és Perez között, hiszen Bottas beragadt, abszolút beragadott a középmezőnyben, Cunodával, Strollal harcolva, míg Perez azért elkezdte a felzárkózást, és vele együtt elkezdte Verstappen, és aki a 7. helyről vágott neki, aztán felzárkózott a 4. helyre, majd a következő 2-3 körben levadászta Pierre Gaslyt, még az inkább egy udvarias elengedés volt, miután a francia hibázott egyet a céljesre ráfordulva, majd megölte Fernando Alonsót, és aki nagyon jól kezdte ezt a versenyt, és onnantól kezdve, hogy kedvező pozícióba került, nagyon jó volt a folytatás, de még egy kicsit beszéljünk arról, hogy mi a helyzet itt a Red Bull és a Mercedes viszonyában, hiszen már annyira a szezon végén járunk, és miközben dúl a harc a pályán és azon kívül is, tehát tulajdonképpen olyan minimális negatív gesztusokat tesznek egymásnak, hogy a verseny közben box kiásnál már a pneumatikus csöveket sem helyezik odébb, amit ugyebár a kerékpisztolyokhoz használnak, nem mondhatják lógva, hagy kerülgesse az ellenfél jeligére.
Ez egy érdekes gondolat volt, én ezen gondolkodtam, hogy vajon kinek okozna nagyobb kárt, hogyha leszakítaná az ellenfél. Tehát, hogy ők hogyan cserélnének utána a kereket, mert a második kerékcsere után azt mondom, oké, okay. De az első kerékcseréig, meg a második kerékcseréig, hogyha jönne valószínűleg az autó hamarabb élné túl, és ő neki ott van a csapata, hogy gyorsan odébb tolják, esetleg a bármi gondol, és megcsinálják. Tehát ez egy nagyon buta dolog. Másfelől ezek az autók olyan tapadással rendelkeznek, és olyan oldalgyorsulásra képesek, hogy a box utcába a 60-as, 80-as sebességkorlátozás mellett ezt föl se veszik. Hogy most ott nem egyenesen, vagy ebben a hegyes szögben tud beérkezni a csapathoz, hanem egyébként meg kell csinálni ezt a kormány mozdulatot. Tehát, hogy ez tényleg pitiáner, és nem olyan koncentráció szinten rendelkeznek ezek a top pilóták, hogy őket ez megzavarja. Szerintem nekik föl sem tűnik ez. Tehát, hogy ezt utólag jól ki lehet látni, és furcsa ez a szándékosság, hogy ilyen hülyeségekre időt pazarolnak, de hát ez a háború. A dezinformáció mellé az ellenfél megzavarása is fontos, csak annyira nem illik a csúcs kategóriához az ilyen kis stílű játékszer.
Teszem hozzá, hogy nagyjából ezt az álláspontot osztják olvasóink is, hiszen a vezes.hu-n indítottunk erről egy szavazást, hogy mit gondolnak erről a játszmázásról, hogy okos trükke, vagy inkább szánalmas ügyéskedés, és 80-20% arányban az utóbbi győzött.
Hát
ez nem annyira meglepő, hiszen ez valóban már ilyen nagyon kis stílű komédia.
Bottasnak egyébként a defektjéhez kapcsolódóan egy picit így visszatekintenék az évadra, hogy mit is látunk most. Ugye azt látjuk, hogy a Mercedes és a Red Bull viszonylatában. hogy az utóbbi két versenyen két Hamilton győzelem volt, két domináns Hamilton győzelem. Előtte volt két Verstappen győzelem. És ugye a pártban, amikor a Verstappen nyert, akkor Hamilton volt a második, most az utolsó két versenyen Hamilton nyert, ott pedig Verstappen volt a második. Tehát pont, tehát a Verstappen nyert, ott Hamilton volt a második. De hogy ami miatt ilyen szoros lehet a verseny, az Verstappen pont nélkülisége. Tehát a kiesése Nagy-Britániába, az olasz futam, ugye mind a ketten kiestek egy Verstappen manőver miatt, mondjuk így, de ugyanúgy azerbajdzsáni kiesése, és a világbajnokság megnyerésében...
A történés.
Igen, hát a Hungaroringen ugye Bottaszott egy pár embert kicsit kiütött, ott be tudott érni ugye 9. helyen Verstappen, de hogy ez a fajta nagy pontveszteség, ez nagyon-nagyon megnehezíti a helyzetét. Mert ehhez képest, ugye Hamiltonnak szintén ugye van Azerbajdzsánban egy 15. helyen, meg egy, az szintén az olasz kiesése. Tehát, hogy ehhez képest a Verstappen vesztesége jóval nagyobb. Ezért tudnak még egyébként ennyire közel lenni egymáshoz, és ezért tud ennyire nyitott lenni a dolog. Mert egyébként ennyi pont nélküliséget a kieséshez kötő pont veszteséget nem sok pilótánál látunk. Hát ha belegondolunk, hogy Mazepinnek 4 olyan verseny van, amin kiesett. A többit így úgy, de befejezte. Vagy Mick Schumachernek 2. Tehát, hogy abszolút nem jellemző a formai, ez a futam nem befejezés.
Nem véletlenül mondtam a korábbi adásokban az ideillő esetek kapcsán, hogy ezeknek még komoly jelentőséget a végkimenetel szempontjából is, hiszen itt, ahogy látjuk, nüanszok fognak dönteni, ha a pontkülönbségeket nézzük a két bajnokaspirás között, és Verstappennek a zsenialitását mutatja az is, meg kiegyensúlyozottságát, hogyha kivesszük a képből a kieséseket, amik jó részt nem az ő számlájára írhatóak, illetve kivesszük azt az egyetlen 9. helyet, ami szintén Bottas áldásos munkásságának eredménye, csak első és második helye van. És ez szintén meglehetősen példanélküli. Tehát erre ide még Hamilton sem volt képes, úgyhogy azért Hamiltonnak bőven volt szerencséje is, például azzal, hogy Silverstone az ütközés ellenére győzni tudott, vagy éppen Imolában, ahol egészen a piros zászlóig úgy tűnt, hogy a sóderágyas kirándulását követően körhátrányban egy-két pontot érő pozíciókban folytathatja a futamot. Tehát ilyen szempontból most ütköznek ki ezek a pillanatok, amik a szezon elején még nem tűntek annyira jelentőség teljesnek.
Igen, és de azért, amikor kiemelted a Verstappen zsenialitását, amit a Hamilton az utóbbi két versenyen mutatott, mondhatjuk úgy, hogy ő mutatta, a Mercedes fejlesztéseinek köszönhetően, meg valószínűleg ennek, az a korábbi évek dominanciáját idézte. Tehát amilyen magabiztossággal
abszolút
hozta le, elképesztő. Tehát nagyon izgalmas az év vége, ez teljesen nyilvánvaló. És nagyon remélem egyébként, hogy nem lesz semmiféle technikai hiba, vagy kiesés és pályán fog eldőlni, mert jó lenne látni őket még csatázni. Nem így, milyen messze egymástól, sokkal inkább valami közelebbi lenne jó, mert most nem volt túl sok köze Hamiltonhoz, Verstappennek.
A Mercedes és Hamilton fölényével összefüggésben kommentekben Scheller Dániel jegyezte meg, hogy megvolt ugyanaz az előny, de kímélni kellett a technikát, van még verseny, nem volt szükség szerintem 100%-os motorerő kihasználásra. A Verstappenhez képest távolságot, ha figyelitek, látszott, hogy amint közelebb ért, mint azt Hamiltonék akarták, a differencia gyorsan visszaugrott, például 8 másodpercre.
Igen, hát erről beszéltünk, hogy abszolút az érőt tudta kontrollálni. Amit ír a olvasó, néző, hallgató, ha a Mercedes kommunikációt nézik, akkor nem igaz, hiszen ők azt mondják, hogy nem ez a motor lesz a véghajrába bent, hanem a brazil fog visszakerülni, tehát hogy igazából nem lett volna okuk kímélni ezt a motort. Másfelől pedig teljesen ez volt a látvány, hogy abszolút uralták a versenyt. Tehát hogy nem volt szükség arra, hogy maximumot nyújtson az autó, mert még ebben a mondjuk 98%-os teljesítménnyel is az élen tudott lenni. Azért nem szabad hozzá tenni, vagy nem szabad elfelejteni azt, hogy két olyan pilóta üldözte a Hamilton-t a rajt után, akik igazából nem egy liga, már a technikát tekintve. A Alfa Tauri meg az Alpine. És mire Verstappen odaért volna, meg volt ez a különbség. Nem mondom, hogy más lett volna a végeredmény, hogyha egymás mellől indulnak, de
Abszolút.
elképzelhető. Nagyon-nagyon domináns volt a Hamilton megint. Csak az egy megint más helyzet lett volna, hogyha ott van mellette, hogyan fordulnak el az első kanyarban, és onnantól hogyan alakul a gondolkodás arról, hogy ki hogyan taktikázik.
Egyébként nagyon érdekes a helyzet a VB pont verseny szempontjából, hiszen 8 pont még Verstappen javára szól, viszont a Mercedes részéről nagy húzás volt így az ősz folyamán, hogy két, hogy a meglévő felül még egy motorcserés büntetést is bevállaltak, hiszen így abszolút be tudják osztani az erőforrásaikat, és az a helyzet, hogy erre a Red Bull és a Honda nem igazán reagált, így lehet, hogy ez a húzás az, amivel a Mercedes bebiztosíthatja Hamilton 8. világbajnoki címét. Viszont először Max Verstappennek lesz meccslabdája, ugyanis ha úgy alakulnak a dolgok, már pedig az idei évad, lássuk be, többször is bebizonyította, hogy felülírja az eddig megszokott sémákat, rendeket. Abban az esetben lehet tehát világbajnok Max Verstappen, ha Jeddával a következő új helyszínen nyer, és a leggyorsabb kört is megfutja, miközben Hamilton nem végez előrébb a 6. helynél. Nyer, de közben Hamilton maximum a 7. Második, és úgy futja meg a leggyorsabb kört, Hamilton pedig a 10. helyen végez, vagy úgy második, hogy Hamilton egyáltalán nem szerez pontot. Hát azért lássuk be, hogy az utóbbi két forgatókönyvre valóban egészen alacsony az esély. Tehát nem lehet azt mondani, hogy mozgó célpontra kell lőni a Mercedesnek, hiszen ha figyelembe veszük mindazt, amik ők mondanak, alapvetően náluk van az előny, viszont úgy tűnik, hogy abban a szempontból a Red Bull élete is könnyebb lehet majd, hogy olasz források, az olaszmotorsport.com szellőztette meg a hírt épp a minap, hogy elvileg megtalálták az állítható hátsószárnyas problémának az okát, és ez az volt állítólag, hogy túlszorosra állították a DRS nyitást szabályozó rendszert, illetve majd egyes alkatrészeket is lekerekítettebbekre cserélnek. Így ettől azt remélik majd, hogy újra időben fog nyílni a hátsó szárny, és nem lesz ez a furcsa mozgás, amit láthatunk például a katari szabályozások alatt is rendszeresen.
Hát amit elmondtál, igen, nyilvánvaló, az azt mutatja, hogy a Mercedes lépéselőnyben van. Hátrányban vannak pontversenyben, de lépéselőnyben vannak a tekintetben, hogy robog a kocsi, és Hamilton mentálisan biztos, hogy erős, hiszen ha belegondolunk, hogy az utóbbi 4 versenyből 2-t nyert, 2 második, nem mondhatnánk, hogy össze lenne törve bármi miatt is, a Mercedes pedig abszolút a hátrányt előre magának mentálisan előnyére fordította, hiszen a Toto Wolff mutogatásából, a biztatásaiból az egészben az jön ki, hogy abszolút sikeréhesek még mindig. Tehát az elmúlt évek dominanciája az nem törte meg a sikeréhességüket, tehát ugyanúgy nyerni akarnak, ami nagyon jól látni. A Red Bullnál ugyanez van, csak olyan, mintha ők végeztek volna, ez a technika adott, ebben kell kihozni a maximumot, és reménykedni abban, hogy elég lesz a pontfölény az egyénihez, esetleg a Mercedes-re történik valami, vagy úgy alakulnak a körülmények. Hát a legviccesebb az ugye a Helmut Márko nyilatkozata volt, aki valami olyasmit mondott, hogy most a Merci pályája következik, tehát mi nyerünk. ami a kiszámíthatatlanságra...
Igen,
utalni,
és ebben de... van úgymond ráció, hiszen például Max Verstappen beúszta az amerikai nagydíjat, ami Mercedes sikert ígért, ugye bár, miközben Brazíliában előzetesen, hogyha a viszonyokat figyeljük, hogy eléggé magasan fekvő pályáról van szó, inkább a Red Bull sikerére lehetett alakulni, ehhez képest a Mercedes előrántotta a tarsójába ezt az úgynevezett csodamotort, és Hamilton büntetésekkel együtt is akkora felzárkózást rendezett, mint pályafutása során nagyon kevés alkalommal. De ami viszont te arra számítasz egyébként, hogy ez a Mercedes-Red Bull háború még durvább lesz így a
én nem hiszem.
Vasárnapokon?
Már nem, 2 futam van hátra. Nem nagyon tudnak... mit mutatni, ha nem történik semmi, akkor Szerintem most már eléggé, megvan az a szint, ami nem akarnak szerintem túlmenni ezen a piszkálódáson. Nem, ha eddig nem tudtak találni az ellenfélen megóvható alkatrészt, olyan alkatrészt, szabályt, mert látszik, hogy csak puhatolóznak, próbálkoznak, bemondások vannak azért, hogy összezavarják az ellenfelet, hogy energiát vonjanak el attól, hogy a saját munkájukra koncentráljanak. Én azt gondolom, hogy pontosan azt fog dönteni, hogy ez a pálya melyik autónak mennyire fekszik. Hogy ez vissza, hogy mennyire látszódik ez a, hogy miért fekszik egy autónak a pálya, az pontosan Fernando Alonso dobogója. Hiszen nem beszéltünk az Alpinról, nem is tudom, a Hungaroringnél volt ugye egy kiugrás, és utána szépen úgy belesimulva küzdöttek. És akkor hirtelen egy dupla pontszerzés, dupla erős pontszerzés, ez azt mutatja, kötve hiszem, hogy az Alpinnak mostanra még itt a végén még egy hatalmas fejlesztő csomagra lett volna kapacitásuk, mikor a gőzerővel készülnek a következő évadra úgy, hogy nincs testvércsapatuk, nincs másik, ahova motort szállítanának, tehát önmaguk vannak, így, és ebből kijön egy ilyen erős pont. Ez, és ez abszolút azt mutatja, hogy ez a pálya mennyire különlegesen kilógott a versenysorozatból. Olyan, mint Monaco, amire oda mennek, versenyeznek, de arra nem lehet fejleszteni, mert egy annyira más karakterisztikájú pálya, mint az összes többi.
Igen, ebből a szempontból még valóban lehetnek fordulatok ebben a világbajnoki küzdelemben. Egyébként érkezett egy felvetés Van Lemonation nevű kommentelőtől, hogy ti Verstappen helyében nem nulláznátok a maradék versenyeket hasonlóan Monzához? Na már most...
Már hogy kiüsse Hamiltont? Erre gondolod?
Szerintem erre gondolod a kedves néző.
Hát, szerintem azért...
Nagyon kockázatos.
De ez nem kockázatos, ez szerintem... Nem lenne itt a Verstappen, igen, tehát a versenyzéshez intelligencia is kell. A versenysport kiveti magából egy nagyon hamar azokat, akikben fölmerül a szándékoság. Bruno Senna esete, ugye? Tehát a Szingapur, hol volt a kitalált baleset, amikor safety car
van? Nelson Piquet Jr.
Ja,
a 2008-as
szingapúri
nagydíjon,
igen,
amikor
tehát,
Fernando Alonso egészen
pontályos
körülmények
igen,
között.
Bocsánat, Sennát, elnézést kérek, maraságot mondtam, de hogy nincsen helye a sportban azoknak az embereknek, akik a szándékos ellenfél károsítása akarnak sikert elérni. Tehát én a Verstappen helyében lennék, de a saját helyemben is nem tennék ilyet, mert ez sosem kifizetődő. Most nézzük meg, Schumacher ütközése, elveszíti, még a másik helyét is elveszítette.
Igen,
amikor
igen.
Erre
emlékezetes 1997-es szezon záróról beszélünk,
igen.
Amikor neki ment Jacques Villeneuve-nek, és
igen,
aztán annak
bezárta
az
az ajtót.
Eredménye, hogy ki is zárták a teljes világbajnokságból, ami azért eléggé
olyan még addig nem volt.
Sport demonstrált akkoriban, és azóta is, tehát azért...
Persze van olyan, amikor bejön az ütközés, tehát vannak ilyenek, amikor a szándékos ütközés, legalábbis az annak kierőszakolása eredményhez vezethet, de...
Egyébként nem ördögtől való annyira, hogy ütközésre dőlnek el világbajnoki küzdelmek. Emlékezzél vissza Senna Prostra, vagy Mihály Schumacher Démon Hill 1994 edöleit.
Igen, de azért mondom, hogy szerintem ez nem való a versenyzésbe, és szerintem Verstappen túl fiatal ahhoz, hogy ilyesmit bevállaljon. Nem tudom. Tehát nekem nagyon fura. Szerintem a jelenlegi generáció sokkal-sokkal tisztábban játszik, mint a korábbiak. Lehet, hogy azért, mert túl sok a szabály az FIA részéről, de hogy azért nem olyanok ezek a versenyek, amiben túl sok ilyen sötét megoldás beleférne, vagy megtörténne.
Igen, Max Verstappen is még csak 24 éves, tehát még nagyon sok év van hátra a pályafutásából. És akkor most
És hát
szerintem...
gondolom, hogy még hogyha egyértelmű választ adnánk erre, szerintem most mit tehetne? Most Szaúd-Arábiában megpróbálná akkor látva egy ilyet, kiütni a Hamiltont. Ezzel mit is kockáztat? Azt kockáztatja, hogy esetleg eltiltják a következő versenyről. És nem is kell a Hamilton semmit csodát tenni ahhoz, hogy megnyeri ezt a versenyt. Az utolsó versenyen próbálkozzon ezzel? Hát az meg milyen lezárása lenne egy olyan évnek, amiben tényleg, ahogy mondtad, első meg második helyekkel abszolút domináns volt. És ezeknek a versenyzőknek a gondolkodásában Verstappen bajnok akar lenni, de ő simán tud
nem
magának.
valana az ő gondolkodására.
Igen, azt mondom, hogy simán tudná azt mondani, hogy igen, én bajnok lennék abban az autóban.
Bármennyire is kemény versenyzőről beszélünk, nem hinném, hogy ilyet meghúznod, hogyha esetleg egy olyan helyzet alakulna ki, amit itt egyébként itt közben a kommentelő megjegyezte, hogy nem arra gondolt, hogy megtorpedózza, hanem hogy még a eddigieknél is bátrabban belemenne ők egy ilyen fele-fele arányú helyzetbe.
Hát
az benne a papírban, hogy
igen, jó.
Azt, tehát azt
Igen.
láthattuk fel az imolai rajtjánál is, hogy ilyen egy életem egy halál alapon betette a rajtnál az egyes kanyarba. Tehát ezek benne vannak a pakliban, tehát azért itt olyan versenyzőkről beszélünk, akikben benne van a győzni akarása, és ez abszolút ösztönös a részükről, tehát és nem egy pengeváltást láttunk idén Hamilton és Verstappen között, és általában minden alkalommal a határokat feszegették. Láthattuk ezt Brazíliában, és ott még picit túl is feszítették a húrt, legalábbis Max Verstappen, de ezek benne vannak abszolút. Tehát benne lehet Szaúd-Arábiában, benne lehet Abu Dhabiban is, tehát ez ebből a szempontból nem kérdés, de annál durvábbra nyilván nem vetemedne.
Én sem hiszem. De lehet egyébként az, már nem a durvábbra, hanem amit felvetett másodjára a kommentelő, hogy igen, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, de szerintem ez nem Szaúd-Arábiába fog, hanem inkább Abu Dhabiba megtörténni a kockázatvállás. Még ameddig még menthető a dolog, addig nem fognak extrém kockázatot vállalni, mert nincs miért. Most még ők vezetnek. Tehát majd akkor, ha ez már nem így van, akkor kell kockázatot vállalni. És mindig történhet bármi. Tehát egy safety car, egy lekörözés, egy defekt, egy kimaradt pneumatikus cső, bármi okozhat az ellenfélnél is kiesést.
De hogyha esetleg valakinek van bármilyen ettől eltérő álláspontja, vagy ehhez kapcsolódó kérdése, nyugodtan írjátok meg. Így tett Simonka Noémi is, aki egy másik témában, és szerintem át is ugorhatunk Fernando Alonsóra, amit itt az imént már említettél, Zsolti. Alonsónak bejött a terv, de hogyha a Perez nem kétszer cserél kereket, szerintetek meg lett volna neki a dobogó a top 10-en kívüli rajttal?
Hát azért érdekes a Perez kérdése, hogy a Red Bull az egyik leginkább döntött autó, ha így nézzük ugye magát a karosszériát, ami azt feltételezi nekem, hogy az egyik leginkább olyan, amelyik használja a terhelés szempontjából az első kerekeit. És ez ugye nagy kockázatot ró, pont látva a négy defektet Perez bal elsőjeire. Tehát nem biztos, hogy meg tudta volna azt tenni. Fernando Alonsónak ugye segített a safety káros menet, meg azért az segített
neki. Biztonsági autós szakaszról az a verseny végén, amikor Nicolas Latifi átfér a...
Igen, tudta védeni egy picit a gumiait, illetve hát a csapat közben is szólt neki, hogy óvatosan is kerülje azokat a magasabb rázóköveket. Azt gondolom, és emellett mentálisan nem volt akkora teher rajta, mint Perezen, mert Perezen azért neki avval meg kell küzdenie, hogy ő a csapat VB-nért kell dolgoznia nagyon sokat, és bizonyítani, hogy ott a helye ebbe a csapatba. Jövőre van szerződése, de hát miért nem maradhatna még egy évvel tovább? Tehát, hogy látszik, hogy egyre jobban végzi el a másodhegedűs szerepét, és egyre több pontot szállít a csapatnak, de ezért meg is kell dolgozni. És azt
igen,
hiszem, hogy őt
abszolút hagyta. Egy picit többre van szükség a Red Bullnak Perezből, még akkor is, hogyha túl teljesíti már az elődjei szintjét, Pierre Gasly-t és Alexander Albonét.
Ami viszont... A válasz az, hogy szerintem beérte volna, de sokkal nagyobb volt a kockázat, mint amit a Red Bull vállalni akart, hiszen ő pontokat akart szerezni.
Igen, a biztos 12 pontra mentek inkább rá, hogyha azt elveszítik a bizonytalan 15-ért, akkor most nem 5 pont lenne a különbség, illetve a hátrány az ő szempontjukból a konstruktori harcban, hanem több, mondjuk 17. Fernando Alonso viszont egy kiállásra meg tudta csinálni, amiben szintén volt kockázat, hiszen 34 körös keményeken fejezte be a futamot, miközben a két Williams esetében, George Russell és Nicolas Latifi esetében 30, illetve 32 kör után durrant el a bal első. Nem is beszélve Lando Norrisra, akinek a közepes gumiai valami rejtélyes oknál fogva mindössze 24 kört bírtak ki, mielőtt egy lassú defekt bekövetkezett. A Pirelli egyébként ezeket az eseteket azzal magyarázta, hogy vagy törmelék, vagy rázók okozhatta, de majd a későbbi vizsgálatok fényderítenek a pontosokra. Te erről mit gondolsz már itt a újabb Pirelli defektekről?
A Pirelli meg fogja mondani, hogy törmelék vagy rázókő okozta a problémát strukturálisan. A gumik jól végezték a dolgokat, hiszen ha belegondolunk, hogy hány darab balesőt használhatott el ez a 20 autó az hétvége során, és összesen 4 defekt, tehát hogy itt a 100, tehát 4% mondjuk, ami megsérült. És valószínűleg ők meg eleve megmondták, hogy ne használják egy kerékcserével, úgyhogy ő abszolút vannak. Nekem a Pirelliről mindig az jut eszembe, hogy a legnagyobb üzletet ők kötötték a Forma 1-jel. Ha végig gondolunk, hogy miféle, mennyi szponzor van, hiszen olyan újdonságok jelentek meg, már ezek a kis nyalókatáblák, vagy nem tudom, amikor beáll az 1-2-3 az időmérő után, vagy beáll a verseny után a kirakatában 1-2-3, ez sem volt még 5 éve, és már ezek a kis szponzori felületek lettek. A kamion, amin körbeviszik a versenyzőket, azok is szponzori felületek, de a legnagyobb üzlet még mindig a Pirelli, hiszen egy ilyen technikai sport, ahol van több száz fős személyzet, névadó csapatok, Red Bull, Mercedes, Alpine, Ferrari, akármi, építenek autót, aminek van borzasztóan két fontos része, az aerodinamika, tehát a karosszéria, és emellett a hajtáslánc, és nem beszélve még mondjuk a futóműről, és mégis minden futam arról szól kommunikációba, hogy akkor 5 különböző gumikeverékből melyik 3-at hozzuk, abból a 3-ból 2-t mindenképpen kell használni, mit javaslunk, ki mit rak föl, mi fog azzal történni, és ha eső, akkor ez a szabály nincsen így, az esőgumiből is van 2, tehát hogy az újságírók, a kommentátorok akaratlanul is, az összes rengeteg kommunikáció erre van felvetett, tehát zseniális a tekintetben, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy jó, itt van a gumi, mint régen, használjátok, menjetek, rakjatok föl, legyetek gyorsak.
És már akkor, amikor nincsenek olyan gumi háborúk, mint a Pirelli és Pirelli, a Pirelli, hát nyilv... a Michelin között,
de
abban
nem is,
mert az amerikai nagy díjon.
De abban nem is technikai okok miatt nem mennek bele már újabban, tehát azért nem történik meg, hanem a kommunikációs érték miatt.
Hiszen
igen, mert abból kijöhetne valaki vesztesként, hiszen akkor ő veszít. Már pedig egyébként egy motorsportban nem csak győztesek vannak, látjuk, most 2 csapat van, akinek a többieknek mindnek van egy kis magyarázat, hogy jaj, mi vagyunk a középmezőnyben a legjobbak, mi vagyunk a harmadikak, tehát hogy nem mi vagyunk
a
az
saját kis mini bajnokság, de ugye már ebből a 2 csapatból is lesz egy, amelyik győz, és lesz egy, amelyik veszít.
Igen.
És hát akkor...
Azt gondolom egyébként, hogy ritkák egyébként ezek az események. Most, hogy valószínűleg, hogy azonos ok van mögötte, a magas kerékvető és a túlhasználás. Mert különben nem lett volna 4 defekt így ugyanúgy bal elsőre, mert a törmelék okozhatott volna a jobb oldalra is akár.
És akkor Fernando Alonso, aki
igen,
2014 óta először szerzett dobogót a Forma 1-ben, azóta a bajnokságban 146 versenyt telt el, amiből 150 vett részt, és ezzel egy rekordot is megdöntött, hiszen senki másnál nem telt el ennyi, több mint 7 év, aki 2 dobogó között a Forma 1 történelmében. De hát ebből is látszik, hogy Fernando Alonso még 40 évesen is képes csodákra. Hungaroringen egyébként láthattuk, hogy Hamiltonnal szemben védekezett, most hasonlót várt volna el Esteban Ocontól is
igen,
feltartóztatás tekintetében, de hát
ez a verseny, az oroszlánokról is szólt, hiszen a Toto Wolff elmondta Hamilton, hogy felébresztették az oroszlánt, a Alonso meg oroszlánt kért Ocontól, hogy úgy védekezze. Hát Ocon-nak egyébként az a visszaelőzése az egy zseniális megoldás, de hát sokat nem tudott. Igen, de hogy sokat nem tudott nyújtani. Fernando Alonsoról pedig azt, hogy Alonsónak megvan még az ösztönös versenyzői géniusza, még azt gondolom, hogy megvan a teljesítményéből, vagy a sebességéből nagyon-nagyon sok, de szükség van a körülményekre. Ugyanakkor a Forma 1 átalakulását jelzi, hogy talán egy picit mások ezek az autók, egy picit megengedőbbek. Avval, hogy a fiatalokkal szemben. Ugye, ha visszatekintünk régre, nem lenne olyan nagy kunszt ennyi idősen, de régen a pilóták is idősebb korosztály volt, átlagosan az egész pilóta korosztály. Most sokkal inkább
az
atléták.
Az első 3-4 évtizedben.
Igen, most sokkal inkább atléták, és sokkal előtérbe került az elmúlt időszakban a fizikum. Azért olyan oldalgyorsulásra képesek ezek az autók, ami az fizikális teljesítmény kell, azért kell edzeniük. De ugyanakkor ezeknek az autóknak a vezetés más szempontból valószínűleg könnyebb, ezt többször sejtetik a pilóták, és ez adhat lehetőséget arra, hogy kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak ilyen korosztályba is. de kell a körülmény. De nem szabad elfelejteni, Schumacher is megtette 40 éves kora fölött, hogy dobogóra állt a visszatérése után.
Mondjuk azt a szájét, a szegény Schumachernek inkább a szenvedésről szólt az a 3 év, tehát
okay, de akkor
hol
nem
az
is...
autó nem működött, hol a lehetőségek húztak el, például a kínai kiesésre 2012-ből, ott azért már nem azt a Schumachert láthattuk, akit a Ferrari évek alatt például, míg azért Fernando Alonsóban még látszik az a fajta tűz, tehát én azt gondolom, hogyha olyan technika lenne alatta, akkor a VV küzdelme is képes lenne még beleszólni a kora ellenére.
Ezt én is érzem. Egyébként valószínűleg ez a családi háttér, vagy családi élet alakulásának köszönhető. Schumacherne akkor már családos ember volt. Egyszer hallottam egy ilyen mondást nagyon rég, hogy egy gyerek az egy másodperc. De ez még a régi időkre volt, tehát ennyit lassít egy pilótán.
Hát nem tudom, tehát hogyha azt veszük, akkor Schumacher gyerekei már eléggé nagyok, tehát Mick Schumacher 99-es születés, és a 5 világbajnoki cím csak utána jött a korábbi
tudom,
kettőhöz.
Oké, de amikor az embernek megváltoznak a prioritásai, tehát hogy nem az lesz a legfontosabb minden esetben, hogy a háttérbe értem ezt, nem a versenypályán, a háttérbe lévő feladatokból, hogy mennyi pluszt vállal be a versenypályán elérhető sikerért, az, amikor az embernek van ilyen fix családi köteléke, vagy pedig az, hogy egy párkapcsolatba él, és még mindig nem kell effektíve mások effektíve többet vállalnia, az a gondolkodás módja. Tehát Alonsónak abszolút a versenyzés az élete, még mindig, én azt gondolom, ha nem is 100%-ban, de 80-70%-ban még biztos, amellett, hogy már más, mint üzletékkel is foglalkozik. És ez segíti ahhoz, hogy sikeres legyen. De látszik rajta egyébként. Tehát az a fajta visszajelzés és kommunikáció, amit a csapattal folytat, az abszolút kifizetődő. És hát szerintem abszolút, tehát megérdemelte. Tehát miért ne? Én mindenkinek szurkolok. Tehát nagyon sokkal színesebbé teszi a Forma 1-et ez. És az elmúlt évekhez képest lehet, hogy csak érzés, de idén azért több lehetőség volt. Akár az Alpine-nak az eredményei, gondolunk, vagy a McLarennek az eredményeire, tehát arra, hogy ne legyen, és nem beszélve arra, hogy két csapat versenyzői tudtak győzni idén jó sokat. Tehát ez jó, mert motiválja a résztvevőket arra, hogy érhetnek el sikert.
Így van, és én a magam részéről ugye a versenyzőjének díját Fernando Alonsónak is adnám, nem tudom, hogy nálad a pozitív értékelés kihez kerül.
Mert hát Alonso mindenképpen, tehát ott, tehát abszolút. Tehát ez a dobogó, ez, hogy mondjam, nem öncélű volt, nem az történt. Kellett hozzá az, hogy Verstappent hátrasorolják, de valószínűleg enélkül is oda jutott volna. A Bottas betett volna még rá veszélybe, de hát az meg az a Mercinek a problémája, a defekt. Tehát, hogy ezt mondhatjuk, hogy erőből.
Szintén viszont elég nehéz úgymond negatív meglepetést kiemelni, bár én azért a magam részéről az Alfa Taurit kiemelném ebben a kontextusban, hiszen Pierre Gasly második rajt helyét adott egy nullázásra sikerült elcserélni, ami egyébként a csapat helyzetét is megpecsételheti abból a szempontból, hogy valószínűleg ezzel elveszítették az 5. helyet az Alpinnal szemben, mivel így 25 pontos hátrányba kerültek Alonso 3. és Ocon 5. helyével, mert hogy sem Gasly, sem Tsunoda nem szerzett pontot.
Hát, ez egy jó kérdés, hogy nem is tudom. Hát talán a McLaren, fura ez a eltűnés. A korábbi néhány versenyen ezelőtt még szárnyaltak, most pedig Lando Norris 9. helye, Daniel Ricciardo 12. helye. Tehát, hogy ez egy...
óta semmi látványos nem mutattak.
Igen, de olyan nagyon furán eltűntek hirtelen. Igen. Hogy...
És ebben a mértékben még akkor sem érezem indokoltnak, ha esetleg úgy vannak vele, hogy akkor rendben elengedtük az idei évet. Mert túl nagy esés ahhoz. Tehát, mert az előző versenyeken inkább a Ferrari-ban lehetett látni ezt a harmadik erőszerepet, most az Alpine töltötte be, ez a McLaren. Hát Lando Norris itt csipegeti a 8., 10., 9. helyeket, Ricardo már zsinórban harmadjára nullázik. Nem akar, hogy összeállni a történet.
Igen, vagy az van, hogy ők álltak a leghamarabb a fejlesztéssel, és ennyi fért bele, és a többieknél még látunk valamit, vagy pedig valamiféle olyan problémába futottak bele, ami nem tudnak megoldani. Én azt gondolom, az előbbire tippelek, tehát ha egy csapat ideig jó, akkor valószínűleg most is működnie kéne annak az autónak. De a többiek mentek emellettük.
Azt hiszem, hogy tartalom szempontjából nagyjából ennyi volt indokolt a mai adásban, hogyha esetleg még van bármilyen kérdés, megjegyzés, észrevétel, akkor most még nyugodtan jöhet, addig egy kicsit vezessük fel a következő helyszínt, hiszen egy újabb pálya érkezik a Forma 1-be, ami épp hogy el fog készülni a verseny hétvégére.
Ez egyébként egy nagyon szörnyű dolog. Nekem legalábbis az, hogy a pénz ilyen szempontból mindent fölír. Tehát, hogy most az a cél, hogy a pályán lehessen versenyezni. Tehát, hogy fura.
22 kanyar és 6,1 kilométer fog várni a versenyzőkre. Te már láttad
szimulátorban
játékos körülmények között a pályát. Mesélj
kipróbáltam. Kipróbáltam, és nekem nagyon... Nagyon élvezetes egyébként a pálya. Borzasztóan nehéz volt egyébként megtalálni rajta a jó ritmust, és azt, hogy az a nagyon fura rajta, hogyha hibázol, nem feltétlen veszítesz időt, mert ahogy lesodorodsz az ívről, a másik ívre, de ezt most szabálytalanul mondom, tehát úgy értem, hogy valószínűleg ők nem tehetik ezt meg, a szimulátorban ugye sok mindent lehet, de hogyha lesodrósz, sem veszítesz tempót. Ez majd meglátjuk, hogy akkor lehet érdekes, hogy az első 2-3 körbe szoktak elnézőbbek lenni a rajt után a versenybírók. Hogy akkor mit mondanak, amikor egymást kiszorítják a pilóták, mert hogy nem feltétlenül kerülsz hátrányba, hogyha kiszorulsz az ideális ívről, akár a pálya mellé. Emellett nagyon-nagyon gyors és izgalmas az, hogy egymást váltó kanyarok vannak. Vannak benne nekem részek, amik Mexikóra emlékeztetnek, és vannak benne részek, amelyek akár Brazíliából föl se jelennek. Nagyon, tényleg, maga a pálya nagyon-nagyon jó lesz. Azt, hogy majd mennyire lehet rajta előzni, az egy másik kérdés. Pont
meg
amiatt,
egyáltalán versenyezni, hiszen azt a faktort se felejtsük el, hogy mivel új pálya, poros, olajos lesz, tehát valószínűleg még nem lesz meg úgy a tapadás, főleg a szabad edzéseken, az időmérőn, ahogy azt más helyszíneken megszokhatták.
Igen.
De érdekes lesz majd ez a 27 kanyaros helyszín, 50 körös lesz a verseny.
Igen, ez az 50 kör egyébként olyan szempontból érdekes, hogy ez limitálhatja, ha most így még nehéz megmondani, hogy hol lesz rajta előzési pozíció, de hogyha ugye a legtöbb versenypályán jelenleg pont a DRS zóna miatt egy-két előzési pont van. De az 50 kör miatt lehet, hogy emiatt lesz kevesebb előzési lehetőség, mert hogy meg kell várni megint oda, és az 50 kör az kevesebb, mint a 76, tehát 26 lehetőség elveszik az előzésre.
A mostani versenynaptár második leghosszabb pályájáról van szó, és ezen a helyszínen fog folytatódni Max Verstappen és Lewis Hamilton küzdelme 2 hét múlva. A YouTube kommentek között kiírtunk egy szavazást, hogy olvasóink szerint ki fogja nyerni a világbajnoki címet, és némileg meglepő módon a szavazók 64%-a szerint Max Verstappen lesz 2021-ben a világbajnok, tehát megtöri Lewis Hamilton dominanciáját, és a Red Bull is visszatér a bajnokság csúcsára 2013-at követően.
Hát az az érdekes egyébként, hogy ugye az Oliverre beszélgettünk arról, hogy ugye van idén két új, ami egyik nem teljesen új helyszín eddig, ahol versenyeztek, és az egyiken a hazai versenyén Verstappen nyert, ami egy visszatérő pálya, de hát ezen a nyomvonalon, meg így ez a mezőny sohasem versenyzett rajta. A másikon pedig Hamilton nyert, mert akkor kinek feküdhet egy új helyszín, meglátjuk. Én remélem egyébként, hogy ez egy Red Bull siker lesz, mert csak olyan szempontból nem a pont, vagy a VB elsőség miatt, vagy a Red Bull győzelmére voksolnék, vagy annak örülnék jobban, csak azért, hogy akkor az utolsó futamon legyen őnek is lendületük. Mert ha ezt is megnyeri a Merci, akkor zsinórban 3, az azért már elég mentálisan meg tudja törni, olyan beletörődőssé teheti a helyzetet. Másfelől a Merci győzelme még nyitottabbá tenné. Tehát, hogy egy nagyon szoros
hát,
versenyre.
Érdekes, hogy milyen fajta nyitottságról beszélünk, mert teljesen más, hogyha egy mozgó célpontra kell lenni, mint hogyha egy félig állóra. Tehát a semleges néző szemével nézve az lenne a jó, hogyha mind Szaúd-Arábiában, mind pedig Abu Dhabiban az átalakított nyomvonaltól függetlenül szoros lenne a harca a Mercedes és a Red Bull között, és nem csak a pályán kívüli szájkarata lenne nagyon intenzív, hanem a pályán zajló események is.
Igen, én ebbe bízom egyébként.
Hát
Hiszen...
erre majd választ kapunk december 3-a és 5-e között, ekkor fog versenyezni a Forma 1 Jeddában, Szaúd-Arábiában, tehát az adventi heteket is megfűszerezik némi benzingőzzel és gumiszaggal, és ennek megfelelően a következő adásunk december 7-én, azaz 2 hét múlva, kedden 19 órakor jelentkezik. Reményeink szerint már az eredeti felállással ismét, bár Horváth Zsoltit is nagyon szeretik a nézők, meg mi is szeretjük őt. És
Csak
addig
kéne
is...
egy kicsit több szakértelem.
És
Tudom
addig
már
is
sosem.
A cikkeink elolvashatók a vezes.hu per Forma 1 oldalon, illetve az F1 and More, F1 and More, magyarosan írva a Facebookon, ezen az oldalon is találkozhattok az írásainkkal, és akkor a mostani adás visszanézhető a YouTube-on, az iTunes-on, a Spotify-on, a Google Podcast-on, meg ugyebár a vezes.hu oldalán is elérhető, ahogyan a korábbi epizódok is, tehát december 7-én, kedden 19 órakor találkozunk, mára köszönjük a figyelmet.
Még egyet hozzászólhatok? Mert elmaradt az a rész, hogy kitekintsünk máshova, de a Rally VB-n Toyota világbajnok lett, Ogier 8-szoros világbajnok, ő is visszavonul, de Loeb lehet, hogy visszajön egy kicsit, Ogier is lehet, hogy visszajön egy kicsit, és ha mondjuk Montén összecsapnának egy olyan felállással, hogy a Loeb az új Pumával, amit az M-Sportnak tesztel, Ogier pedig ugye egy új Toyotával, azért az egy 9 és egy 8-szoros világbajnok, az nekem nagyon adná. Tehát, hogy mind a ketten abszolút mondtemenők, és hát az egy legalább ilyen csata lenne, mint itt most. Úgyhogy várjuk. Hétvégén meg VTCR.
Erre majd fény kerül, hétvégén pedig a Tour Auto világkupa ér véget, úgyhogy aki esetleg elvonási tünetekkel küzdene a versenyzés hiánya miatt, akkor hétvégén nézze a VTC-t, Szocsiban fognak vendégeskedni Mihály Sztorbiék, idén utoljára, tehát a Forma 1 pedig 2 hét múlva, december 3-a és 5-e között folytatódik, mi pedig legközelebb december 7-én, kedden 19 órakor jelentkezünk, addig is mindenkinek szép napot, szép estét, viszontlátásra és viszonthallásra.
Szevasztok!